Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan előreláthatóan csütörtök 24 óráig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Különösen fontos figyelni a magunk, valamint környezetünk védelmére, felhívták a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, hőségben akkor is inni kell, ha nem vagyunk szomjasak. A legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és délután 3 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. 83 megyében van érvényben tűzgyújtási tilalom, régiumban egyedül heves a kivétel. A hőségriasztás miatt a MÁV csoport díjmentesen biztosít vizet utasainak a forgalmasabb vasútállomásokon, hév- és buszállomásokon. Várhatóan csütörtökön 17 óráig tart az akció. Ezen helyekről a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására, fogalmazott a zarándok vonat lelkivezetője. Orbán Viktor bejelentette, elég volt a brüsszeli háborús logikából. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozta, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt a kijelentést botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára Hágában a szervezett csúcs találkozója előtt. Mark Rutte közölte, még mindig hisz abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. Újabb ország Jemen is belép az izraeli-iráni háborúban, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta meg itthon az Index elsőként. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Jaya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni húszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő hétvégén csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének május végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is csak nem 238,5 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Magyarország az államadóságkezelő központ szervezésében kiemelkedő, összességében több mint 14 milliárd forintos értékben háromszoros kereslet mellett bocsátott ki 5-10 és 30 éves futamidejű dollárkötvény sorozatot, tudatta a nemzetgazdasági miniszter. Az állam finanszírozása biztosított, a nemzetközi befektető bizalom töretlen, közölte Nagy Márton. Jelentősen javulni fog az ország vízmegtartó képessége, mondta el Huba Imre az M1 állami televízióban. A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a mostani 200 millió köbméter helyett egy év múlva már 1,5 milliárd, jövő év végére pedig akár 3 milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet majd tartani és fel lehet használni öntözésre, ismertette a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Nyáron is folytatódik a gyermekétkeztetés, amely a szünidőben az előzetes adatok szerint 84.993 gyermek számára biztosított, mondta el a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, ezáltal a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben is melegételhez, ebédhez jutnak. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok elvonulta után újra derült lesz majd az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalákra együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hamisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnyal lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháború gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres athéni iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen, szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkaiosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő parasztfiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horatius azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horatius tehát várt.
Vergérius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kulturpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergériusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergérius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katona szökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő egyelőre legalábbis nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horáciusz türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma is egész Itália szorongott, mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés. A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciómnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Caesar neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horácius végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergérius és Horácius az irodalom két élő főalakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt Horácius jelmondata, és ez erkölcsi mértékké nem esült. Carpe diem, használd ki a napot. Ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum, est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horácius számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éve szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára, Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású tanköltemény, a Vojtina Ars Poetikáját. Horácius mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri, se száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy a mi saját közmondásunk. Ezer évek irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horácius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam.
Míg én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, míg nem ölelte más ifjú, míg veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király se él. Míg el nem ragadott tőlem a trág pluhé, rólam szólt a dalot, s olyan híres voltam akár hajdani bűs anyám. Lantott penget a szép kluhé, fenséges szerető és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan érte én.
Horácius bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét, s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe. Ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír. Nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserült is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét! Nézd, magas orma, hogy ragyog fehéren! Roskad a hó alatt, és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűts hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűts jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezőbben, ó Thaliarchus, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkot, ahogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség. Hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors. Vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, még rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha az orr téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted, Holnapokat, Leukonoi, ne várj! A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az Aurea Mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzul volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Áthelyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költő fejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bús telelésre dőlt. Halljad, Flaccus aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengala napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Helka című mese 60. részét.
Ahogy a sirályok vitorláznak a friss délkeleti széllel, úgy repült Nemere 2-es számú hajója. Az üldözőknek hírét se látták, bár azok nem is igen látszódhattak ki a vízből. Minden esetre mögöttük már messze elmaradt a sóstói part, Tihany hegyorma pedig szinte karnyújtásnyira volt. Már a távolabb eső gerincen állt, mégis jól kivehető volt a sok tornyú kastély alakja is. Máskor oly büszkén ragyogó tornyai azonban szomorúan festettek. Makacsul ott terjengett felettük az a baljós derengés, de a zöldeskék árnyalata most inkább vöröses szürkének tetszett. A kapitány ezzel mit sem törődve, meredeken a félsziget csúcsa felé fordította cirkálóját. Csak hogy Ciprián figyelmeztette, jó lehet a kikötő a félsziget csúcsán van, ne azt célozza meg. Az északkeleti öböl felé kell tartanunk. Van ott egy kis partszakasz, ahol felnyílik a nádas, ott nyugodtan kiköthetünk. Az út nem tartott soká, tán egy fél óráig, és már mindannyian nagyon izgatottan várták, hogy megérkezzenek Kongeria barlang lakása alá, ahol nem oly régen vízre szálltak a kis csónakkal. A legboldogabbak azonban a manók voltak, hogy végre újra partot érhetnek. Alig várták, hogy kiugorhassanak a szárazra, és már is futó lépésben vették az irányt a bokrok mögé. Már a rövidke hajóút alatt is egyre nagyobb hallgatásba burkolóztak, és közben nem csak Furmint, hanem immár Tramini is mind gyakrabban gondolt arra, hogy akármennyire is ellenállhatatlanul finom volt Sió barackleve, talán nem kellett volna annyit inni. Bizony nem volt egyszerű kibírniuk azt az egyre erősödő feszítést a pocakjuk aljában. A megcélzott bokorral azonban nem volt szerencséjük, hamar másikat kellett választaniuk helyette. Onnan ugyanis boldog vakkantásokkal gubacs ugrott elő, ráadásul nem is egyedül lapultott. Füligérő szájjal és tárt karokkal integetve felbukkant Rigó Jancsi is. Magához intette a kutyát, és üdvözölte az érkezőket, mindenek előtt az apródot. Ciprián, végre már, hogy előkerültök! Míg a manók folyó ügyeikkel voltak elfoglalva, Jancsi megismerkedett Nemerével és Sióval, de azután nem szolgált jó hírekkel. Olyan lidérc nyomás van a kastélyon, azt el nem hiszi senki. Még hatlábú kutyák is jöttek falkástul! Újságolta Jancsi széles mosolyjal. De mosoly ide vagy oda szavaival nem kis ijegységet sikerült kiváltania. Ő azonban mit sem törődve ezzel, túláradó örömmel invitálta a társaságot. Ahogy látom, a manók is végeztek, gyertek, illetve jöjjenek, viccentett Sió és Nemere felé. Fent vagyunk a kecskepásztornál, ott húztuk meg magunkat Nóniusszal. Spízisten, ki se tennénk a lábunkat, csak ott a biztonságos. Én csak azért vagyok idelen, mert kifigyeltem, hogy idefelé tart a hajó. Gondoltam, elébe jövök, hát a végre értelmes lényeket látok. Arra nem is számítottam, hogy ekkora lesz a szerencs, hogy éppen ti jöttök meg végre. Terült el újra egy széles figyóra kukta arcán, és jól oldalba lapogatta Cipriánt. Fent a pásztorlakban már jóval fagyosabb volt a hangulat. Kongeria és Nónius szótlanul gubbasztott a kis barlang lakásban, amikor a vendégek betoppantak, és a megérkezésük feletti öröm is hamar elszállt.
Valami nagyon sötét dolog készülődik,
jellemezte tömören a helyzetet Kongeria. A többit már Nóniusztól hallották. Pár napig nyugalom volt, miután legutóbb elváltunk. Csak gondoztuk az állatokat Jancsival, s a kastély körül nem észleltünk változást. Aztán úgy két napja aggasztó fordulatot vett a dolgok menete. A lovak annyira nyughatatlanok lettek az istállóban, hogy ki kellett őket terelni a legelőmenti karámokba. Akkor még visszajártunk az udvarba. Ott aztán kísérteties hangokra lettünk figyelmesek. Folytonos vinnyogás, nyikorgás, nyekergés, csörgés, morgás, pufogás és kopácsolás szűrődött ki a kastélyból egy álló napon át. Látni azonban semmit nem láttunk egészen tegnap alkonyatig. Nem vagyok egy anyámasszony katonája, de attól, ami akkor kezdetét vette, nekem is inamba szállt a bátorságom. Már szürkület volt, amikor a levegőben szánt suhogást hallottam nyugat felől. Egy óriási fekete szárnyú denevér érkezett. Éppen a bordó napkorong irányából. Így nem láthattam igazán jól, de mintha ember feje lett volna. A nyobában viszont jókora felhőben közönséges denevére közönlöttek, és sok más fekete madár egész éjjel. És amikor besötétedett, a földön is beindult a forgalom. Jöttek az olyan fajták is, amik a lábukon járnak. Jancsival behúzottunk az istálóba, csak az ajtó résén mertünk leskelődni. Teljesen elborzadtunk. Csupasz farkú, termetes patkányok érkeztek, meg vérfarkasok és világítófejű lápi lidércek. Oh! Egészen pirkadatig tartott a vonulás. És csak egyre tudok gondolni. Beköltözött ide az egész burokvölgy. Ha mindez nem lett volna elég, hajnaltájt az utolsók között seprűs boszorkányok érkeztek a szélrózsa minden irányából. Azok is tucatjával. Ki tudja, mire készülhetnek. Talán én igen, szólalt meg Sió. Valpurgis, azaz fekete orgia. Úgy is mondhatnám boszorkány szombat. Az nem ilyenkor van, keltve Levitára Furmint. Tudom, mert olyankor Kamor mindig beterel minket a pincébe, azaz a sziklaterembe, és megtiltja, hogy kitegyük a lábunkat onnan. És az idén már megvolt.
Nem is egyszer,
fokozta Tramini. Dehogy nem. A boszorkány szombat miatt csak egyszer, és azt minden évben ugyanakkor. De az nem most van. Olyankor nem érik se szamóca, se cseresznye. Na jó, lehet, adta meg magát Sió. Akkor viszont a tündérek éjszakájára készülnek így. Hát persze, csillant fel Helka a szeme. A nyári napforduló, amikor a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka, olyankor még sötétedés után is velem táncolnak a pillangok és a fátyolkák. De hamar borús lett a tekintete, mert hirtelen arra gondolt, vajon mit akarhatnak a boszorkányok. Csak nem arra készülnek, hogy elrabolják ezt a tündéri éjszakát? Bizony, az meg lehet. Át akarják fordítani a maguk javára, tanakodott Sió. Bár egy ideje nem követem igazán, azt azért tudom, hogy a mostani különleges napforduló lesz. Ma éjjel nem fog világítani a hold. A mai tündéréj egybeesik az új holddal, legfeljebb a tej út terengésére számíthatunk, magyarázta. Ez az éjszaka nem csupán rövid, hanem fekete is lesz. Ráadásul szombat következik. Elemükben lehetnek a boszorkányok, és a vajákos szeánszukhoz keresve sem találhatnának jobb helyet, mint a soktornyú kastélyt.
Elhangzott a Helka című mese 60. része, felolvasta Fűr Anikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedik.
Ebben az elmélkedésben a háladó ima szépségét szeretném bemutatni. A háladó ima legegyszerű formája a köszönöm, Uram. Amikor valami jó történt velem, vagy a szeretteimmel, a műtét sikerült, a vizsga sikerült, valaki épségben hazaérkezett, köszönöm az elmúlt 20, 30, 40, 50 évet, attól függ, hogy miért adok hálát, köszönöm, Uram, hogy megőriztél bennünket a hitben, hogy megőrizted a házasságunkat, hogy megőrizted a családot, megőrizted a munkahelyet, hogy valami sikerült, Sok mindenért köszönetet mondunk, ami már megtörtént, és látom a gyümölcseit. Imádkoztam műtét sikeréért, és sikerült. És a hívő ember ezt úgy látja és úgy értékeli, hogy az Isten személyesen kifejezte az ő szeretetét és a gondviselő jóságát, ezért sikerült a műtét, persze kellett hozzá az orvosoknak a szaktudása, sok minden, de az Úrnak ott volt a jelenléte, és segítette az orvosok munkáját, meg mindenkit, aki a beteggel foglalkozott. És a köszönöm, Uram, ez egy reflexió arra, ami már megtörtént. Persze a hitetlen azt mondja, hogy ha imádkozunk, ha nem, az orvosok ügyesek voltak, vagy én ügyes voltam, hogy hazaérkeztem, ügyes voltam, mert a vizsga sikerült, nem kell ezt az Istenre fogni, ezt én tettem, vagy emberek tették meg, az Istennek semmi köze hozzá. Amikor megköszönök valamit, akkor az Úrnak köszönöm meg azt, hogy embereken, helyzeteken, amit mi véletlennek nevezünk, a gondviselésen keresztül gondoskodott rólunk, és ezután is gondoskodni fog. Ez a reflexió, visszatekintek a köszönöm, Uram. A hálaadó imádságnak a másik formája, amit én így nevezek, hogy a hitvallás. Minden hálaadás egy hitvallás is egyben. Amikor hálát adunk, akkor valamit megköszönünk az Istennek. De talán sokszor azért nem fejezzük ki a hálánkat, mert az érzelmeink ebben nem segítenek. Valami jó történt, de mi lesz akkor, ha ez elromlik? Most valami sikerül, de mi lesz akkor, hogyha nem fog sikerülni? Jön az aggodalmaskodás, amiről már elmékedtünk. Amikor hálát adok, akkor kifejezem az igazságot. Ez az igazság nem egyfajta szubjektív dolog, amit én találok ki, ez benne van a Szentírás tanításában, az egyház tanításában, az, hogy az Isten jó, az Isten a szeretet, ő gondoskodik rólam, ő az üdvösségemet akarja, ő szeret engem, a családtagjaimat, minden embert kivétel nélkül, az Úr most is velem van, az Úr nem akar engem megbüntetni, hanem a szeretetével mindig magához akar édesgetni, és mindig hív a megtérésre, azt akarja, hogy megismerjem és megszeressem őt. És ezt érzem, nem érzem, az egy dolog, de mégis tudom, hiszem, és ezért hálát adok. Például, amikor aggodalmaskodom, hálát adok azért, hogy Uram, olyan sok rossz érzés van bennem, már meg is szoktam ezeket, de tudom, hogy Te velem vagy, hogy tudom, hogy Te nagyon szeretsz engem, hogy gondoskodsz rólam, hogy az Isten szeretőknek mindre javukra válik. És ez jelenti a hitvallás, az igazságot mondom meg, lehet, hogy az érzelmeim erre-arra visznek, emberek véleményei sokfelé el tudják vinni az értékrendemet, a gondolataimat, de én az igazságot vallom meg, ami Jézus Krisztusban van. Ez a hálaadó imádságnak a másik módja. A hála nem csak a másik személy szeretetének a megvallását jelenti, hanem egyben mindig a bizalom elmélyítését is. Ezért, amikor hálát adunk az Istennek, egyrészt megvalljuk az ő szeretetét, másrészt nagyon hatékony eszköz arra, hogy a bizalom légköre elmélyüljön a lelkünkben. Talán semmi sem olyan romboló egy személyes kapcsolatra, mintha hiányzik a hálaadás. A hála nélkül tönkre megy a kölcsönös tisztelet, csökken a bizalom a személyek között, és a kölcsönös szolgálat egyre nehezebb lesz. Az az ember, aki nincs tudatában annak, hogy az Isten megajándékozta őt, és nem ad hálát minden ajándékáért, gyakran elveszíti az érzékenységét, hogy megtapasztalja a közeli hozzátartozói szeretetét. Az Isten szeretete állandó. Ezért, ha mi nem vagyunk érzékenyek az ő szeretetére, ez a szeretet a valóságban ott van, de számunkra mégis elérhetetlen, mert nem vagyunk rá érzékenyek, és olyan, mintha nem is lenne. Az érzéketlenség megakadályozza, hogy ez a szeretet átalakítsa a mi életünket. És nagyon fontos szabály a lelkéletben, egyedül az Isten befogadott és megtapasztalt szeretetet tudja átalakítani az életünket. A hála erősíti a bizalmat. A hála segít abban, hogy még mélyebben elfogadjuk az életünket és azt a valóságot, mindazt, amit az Isten ajándékként adott nekünk, az egész világot, a létünket, a szeretteinket, minden képességünket, azt, hogy a mennyországban már el van készítve számunkra a hely, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és örökké az ő színelátását élvezzük. Ez nem álmodozás, ez a valóság, ez az igazság. és a hála által, ahogy a bizalom mélyül bennünk, egyre többet tudunk befogadni ebből a szeretetből, és egyre jobban felszabadulunk arra, hogy egyre többször adjunk hálát, és most már nem mindig a negatívat nézzük, habár persze vannak bajok és szenvedések, hanem egyre jobban a lehetőséget nézzük, hogy ki az Isten, és mennyi mindennel eláraz bennünket. A hála által elmélyített bizalom segíti az embert, hogy ne csak pozitív tapasztalatokért adjon hálát, hanem az életének minden tapasztalatát, minden helyzetét úgy értékelje, mint az Istennek az ajándékát. Akkor is, ha ezek fájdalmasak és nehezek. Természetesen nagyon nehéz hálát adni egy fájdalmas tapasztalatért, egy nehéz helyzetért, de a hálás lelkületű ember, aki teljesen bízik az Istenben, így imádkozhat: Uram, szeretném elfogadni mindazt, amit Te adni akarsz nekem. Te tudod a legjobban, hogy számomra mi a legjobb, és mi vezet egyre közelebb hozzád. Minden emberi életnek hirdetnie kell az Isten szeretetét, nem szavakkal, hanem a hála által, amely által a bizalma mélyül, és egyre többet tudok befogadni az ő jóságából. Más ember csak azt látja, hogy egyre több bennem az öröm, a szabadság, egyre több a hála, egyre szabadabb vagyok, és ezáltal egyre több mosoly van az életemben, egyre jobban tudok szeretni. Egy külső szemlélőt nem érdekelnek a különböző vélemények, az elméletek, ő a gyakorlatot nézi, hogy valami az életemben hogy valósul meg. És ezért, amikor ez a hálás, szabad lelkület kialakul bennem, ez a derű, de még a szenvedésben is a bizalom embere tudok lenni. És megvallom Szent Pál apostollal együtt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hogy az Isten a lehetetlen helyzetekből tud jót kihozni, és az Isten számára semmi sem lehetetlen. Ezek sokszor fájdalmas tapasztalatok, de az igazság, hogy ha akarjuk, ha nem, ezek a fájdalmas tapasztalatok ott vannak az életünkben. Valaki ilyenkor kétségbe esik, szitkozódik, vagy azt mondja, hogy én emberekben most már nem bízok, Istenben nem bízok, én most már lezárok, én most már ilyennel és ilyennel nem fogok foglalkozni, mert minden rossz a világ, és mindennel vigyázni kell, nekem elegem van mindenből. Sokféleképpen lehet reagálni a rosszra. De Szent Pál apostol újra és újra ismételem, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És amikor hálát adunk, egyre mélyebben megtapasztjuk, az Isten hogyan működik. Amikor a negatív dolgokat nézzük csak, akkor olyan, mintha szakadékba néznénk. És egy idő után nagyon könnyen beleszédülünk a szakadékba. Amikor hálát adunk, akkor mint Péter apostol, aki a vízen járt, Jézus nézte, és csodák csodájára megmaradt a víz tetején, mert Jézus szemlélte. Amikor elkezdett lefelé nézni, és amiatt aggodalmaskodni, hogy én itt nem tudok megállni, a víz mély, nem is tudok úszni, sötét is van, hullámzik a tenger, itt nekem meg kell halni, akkor elkezdett süllyedni. Jézus, amikor gyógyít, többször mondja a gyógyítás után, hogy történjék veled az, amiben hittél. És ha belegondolunk, aki mindig panaszkodik, történjék veled, amiben hittél. Ha az történik vele, amiben én hiszek, vagy amit erősítek magamban, akkor elég szomorú lesz a sorsom. Ha azonban az Isten jóságára tekintek, és hiszek abban, amit az Úr ígért nekem, akkor viszont megtapasztalom az Istennek a kegyelmét. Jézus mondja, aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam. Vagy keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Olyan kapuk nyílnak meg, amit most ebben a helyzetben el sem tudok képzelni, csak akkor, ha feltétel nélkül bízok az Isten jóságában, hálát adok mindenért, és a hálának a lelkületét erősítem magamban. És ennek lesz a gyümölcse, hogy növekszik bennem a bizalom, az Istenhez egyre közelebb kerülök, és ezáltal az egész életem megváltozik. És az Istenben fogok élni. Az ősbűnnek a lényege, amire a gonosz rávett az első emberpárt, hogy az Istenben ne bízzatok, mert az Isten gonosz, irigy, félti a hatalmát. Jézus pedig azt mondja, bízzatok bennem, mert én legyőztem a világot. Ez a két pólus között feszülünk, hogy az Isten jó, vagy az Isten be akar bennünket csapni. Jézus hív bennünket arra, hogy minden körülmények között feltétel nélkül bízunk benne, és ennek a bizalom elmélyítésének a leghatékonyabb módja a hálaadó imádság, amikor hittel, sokszor az érzelmeinkkel szembe menve, de akkor is hálát adunk az Istennek, és megvalljuk az ő jóságát és szeretetét.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.